a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja a helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 27-e, kedd reggel van, 6 óra 31 perc. És itt van Mihálovics András.
Ja, igen, jó reggelt!
Ugye? Fölébredtettelek itt a motyogásom.
Nem erről van szó. A következő történt, hogy egyrészt ügyvezetői bankszámla manipulációs tevékenységeimbe temetkeztem be, másrészt megnéztem a naptáramba, hogy a 35. érettségi találkozót azt bejegyeztem-e a megfelelő napra, de megnyugodtam, hogy bejegyeztem.
Jól van.
Mikor és lesz? Ebbe ősszel. Voltam bele, de ősszel, szeptember igen. Végén lesz. Hát kíváncsian várom, hogy hányan leszünk. Igen, ez mindig érdekes. Jól szokott nekünk sikerülni, meghökkentően sokan szoktunk jelen lenni. Nagyon jó kis csapat volt, imádom őket, te helyről is pusszantok mindenkit, mert egy csomóan hallgatnak, képzeld el, és akkor mindig egy ilyen közönség találkozó része is van az érettségi találkozónak, úgyhogy igen, 35 év, úristen.
Ne is mondom.
Hogy felnőttek ezek a gyerekek.
Igen, történeteket mesél, és elővesz, hogy 20 éve, ja nem, volt az 30, illetve hát, hogy 35.
Figyelj, én amikor már ezt kérdezik, hogy mióta szoktál, mióta rádiózol te, vagy igen. Mióta vagy te gladiátor, én mindig ezt szoktam most már mondani, hogy de ki számolja? Mert hogy én már tényleg nem tudom egyiket se. Hát tehát olyan darab, sok év van.
Egy darabig én is számoltam, de már elég régóta mondok 20-at, úgyhogy már lehet, hogy több.
Az mindig, a biztos?
Mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok az új fiú.
35 éve dolgozik 50 éve.
Igen. Mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok az új fiú a csapatban, 20 éve vagyok a srácokkal. Mert ugye eljöttem utoljára.
Igen. Megvettem.
Na, hát ilyen ez, az utakról várunk továbbra is információkat, mert nekem olyan vegyes
drága
volt.
Drága barátai magyarok, 0636, tehát 30-as, vesző, 6-os, vesző, 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber szám. Na most mondd a benyomásaidat, bocsánat.
Hát az, hogy kívül a Balatoni út, Budaörsi út az olyan erősebb volt, aztán az a Pesti alsó rakpartra, hogy elfogyott mindenki. Valami másfele mentek. Úgyhogy volt sűrűbb része, ennek az útvonalnak volt lazább része, úgyhogy amit ti láttok, arra is kíváncsiak vagyunk természetesen, hogy hogyan lehet haladni a városban. Meg persze másra is, ha írtok.
Azt szeretném még mondani, hogy nálam már büntető megtorló kollégák is voltak. Kettő is.
Tényleg?
Igen. Ma reggel befelé.
Ne.
Úgyhogy visszatér a nyári szabadságolások utána.
De jó.
Aztán én is büntető megtoroltam, de azt nem sikerült. Voltak töttyögők is, azok volt kukás autó hát, is, minden.
Tehát az egysávos kanyargós külső igen. Balatoni úton, ahol lehet menni 70-nel, miért megyünk 54-jel, kora reggel, ezt nem nagyon tudtam megérteni, de ilyenkor az a szerencse, hogy rám száll egy kis türelem, mondom, érjünk csak ki a Budaörsire, ott van három sáv, ők mehetnek a szélén, tötymörögvén a közepén, jól ott hagyok mindenkit, és ez is történt. Nos!
Na, én nekem egy költői kérdés fogalmazódott meg, és tényleg nagy nyitottsággal és kíváncsisággal, és nem semmiféle gúny nincs ebben az egészben, hogy mi vezeti rá, tényleg próbálok nagyon tapintatosan fogalmazni, mert magát a jelenséget, a hátterét szeretném én megérteni, hogy még elfogadóbb és toleránsabb legyek ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy mi vezet rá embereket az egyedi rendszámok. Tehát Pityu 01, Marika 7777, tehát hogy ezek.
Nézd, ez szerintem ugyanaz, mint a nem tudom, nagyon vastag nyaklánc.
Nem.
Mint az a márka, mint amikor veszel egy márkás cuccot, és ilyen nagyon nagy betűvel, nagy emblémával van rajta.
Határozottan állítom, hogy de nincs miért? Igazad. Azért, mert hogyha egy ilyen vastag nyaklánc meg mutogatós lenne, akkor olyan, akkor olyan autókon lenne ez, de vannak, hát vannak olyan... egész szélsőséges. Tehát vannak olyan autók, ami tényleg ilyen kis autó, és marhára nem extra semmi.
Hát az ezt a pláne, ezzel se kompenzál. Értem.
Jó, az ott kompenzál, az autó... de mi van, amikor nagyon nagy autón van, ugyanígy?
Hát azt nézd, de nem tudom.
Mert amikor így cégek csinálják ezt, volt menőzni, egy ugye biztosítás meg... közvetítő cég, amelynek nevét én most ki nem mondom itt, már nincs egyébként, de azoknak volt ugye mindegyiknek hát saját autója, azt ugye lehetett tudni, hogy azt azok az ügynökök kapják, akik nagyon jól szélszettek.
Hát meg ugye az a szoftverfejlesztő vállalat, az volt nagyon híres a hárombetűs arról, hogy hát ilyen volt a flottája. Igen, annak van marketing értéke, de hát a személyes marketing is lehet, hogy Pityu így szeretné.
Na jó, de miért Pityu? De miért? Tehát ugye, tehát most
nem tudom.
Én egy Medve 001-et? Vagy Gaben 001? És természetesen a Millás reggeli színeiben pompázol. Nem, de nem, tehát hogy én magam ettől idegenkedem, mert hogy akkor így még plusz beazonosítanak, meg nem tudom, igen. Meg ez... Nem tudom. Nekem ilyen egyébként ilyen vegyes érzéseim vannak vele kapcsolatban, mert nekem is hajlok arra, amit te mondasz, hogy ez a kivagyiskodás van mögötte.
Valami biztos, hogy de nem onnan értem. Ered ez a valahonnan.
Rát, mondom, a cikit meg külön nem. Tehát az, hogy István 001, ezt értem. Te vagy István, a number one, oké, okay, kivagyiskodsz. De amikor ilyen mucuska, igen. 999 meg...
És főleg, amikor apa viszi el a kocsit, mert hát azzal kell menni, ugye, mert valami miatt a mucuska, vagy a párjának a kocsia mondjuk szervizben van, és akkor mucuska kiszáll a kocsiból.
Beülnél le egy stopposként, egy mucuska 001-en. Na mindegy, hagyjuk, ez már más kérdés. Kínzó kérdés, túl vagyunk, lapozzunk, mert hogy...
Gáspárok, boldog névnapot kívánunk. Cézárok, Gazsók, Gibártok, de a Víják is ma ünnepelnek. Azon gondolkodtam, hogyha mondjuk Reál Józsefnek születik egy Víja nevű kislánya, akkor az Reál Víja, amit külföldön Víja Reálnak mondanának.
Atya úr Isten.
Hát ez így lefutott, most mit csinálja?
Jó, van a nemzetnek is Gáspárja, nagyon fontos külpolitikai, katonapolitikai munkát végez, úgyhogy nem tudom, hogy a neve napját Afrikában, vagy ott a biztos. Kis hazánkban ünnepli, meg egyáltalán ünnepli-e. Na, meg most van a Gáspár nap. Igen, a Krakatau vulkán kitörése.
Na, az volt, az
nagy durranás volt.
Az nagy durranás szó szerint, igen, valami 5000 hiromsivai bombával ért fel az erő, ami ott felszabadult, és nem tudom hányszor ment körbe a lökés hullám a földön, a légkörbe. Igen. Óriási volt, és azt mondja, az 1000 kilométerekre
az érződik. Esemény, a mindentudó online könyvtár azt írja, igen? Az esemény az emberiség történelmének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. Ott volt az, hogy vulkán, kis sziget, tenger közepén beomlik, ott, ami belül van meleg, a tengervíz hideg, összeöntöttük, bum! Ez volt, valami ilyesmi,
valami
ugye?
Valami ilyesmi, igen.
Kár, hogy most nincs annak a 11 éves kisfiúnak a születésnapja, mert hogy elmagyarázta a Maci bácsi neki a vulkán kitörés
biztos van
fizikáját.
Valami más csepség, aki ma ünnepel, úgyhogy most ő hallgathatta.
Na nézzük akkor a születésnaposokat, akik ma ünneplik, természetesen köszöntjük őket nagy szeretettel, de...
Tézis, antitézis, szintézis.
Igen.
Ugye, a
kitől idézett, kedve kollega, fogalmam nincs, Ülle Mihálovics egyes.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, német filozófus született ezen a napon 1770-ben.
Na de tudjuk-e Giovanni Luppisról, hogy kicsoda?
Hát azt igen.
Mert hogyha nem így emlegetjük, hogy Giovanni, az osztrák-magyar haditengerészet tisztje volt, és kérem szépen a torpedó atya egy magyar származású ember, ha minden igaz, mert hogy aztán nem tud proféta lenne a saját hazájába természetesen.
Az önálló
Lupis
hajtása.
János.
Mert el tudom képzelni, hogy először csak úgy kilőttek ilyen ágyugójószerű valamit, ami kúpos volt, és az úgy ment, ameddig ment, nem?
Igen.
Ő megkitalálta, hogy a végére kell rakni egy cuccost, ami még plusz hajtja is, és akkor messzebb lehet.
Na kérem szépen, Giovanni Lupis vagy egyessel Lupis Fiumében született 1813-ban. A város ekkor az osztrák császársághoz tartozott, 1867 után a magyar királysághoz. Ma természetesen Rijeka néven Horvátországhoz, tehát osztrák, magyar és horvát dicsőség is a torpedó feltalálása. Egyébként még az olaszok is büszkék lehetnek rá, mert hogy az olasz Lupis nemesi család egy ágának leszármazottja. És hogyha szeretnénk összekötni olyan dolgokat, amelyeket egyébként nem szoktunk összekötni, az osztrák-magyar monarchia egyik nagy büszkesége volt a Szent István csatahajó. Uh-huh. Megvan.
Igen.
Ezt olasz motorcsónakok torpedóval intézték el.
Ó, oh. Igen. Úgyhogy nem volt nagy tengeri pályafutása.
Igen, lehet, hogy Giovannit jobban meg kellett volna becsülni Fiumében, és akkor most nem erről beszélgetnek. Na, tehát Giovanni Lupis, a torpedó atya, 1813. augusztus 27-én született. Ez a lényeg.
Lechner Ödön építész 1845-ben, ezen a napon, ahogy Karl Bosch, Nobel-díjas német kémikus is, mármint a nap stimme, csak éppen 1874-ben látta meg a napvilágot.
Uh-huh. Aztán Man Ray, amerikai képzőművész, fényképész, a dadaizmus és a szürrealizmus képviselője. Rákeresünk az interneteken, egyből meglátjuk, hogy miért mondjuk ezeket a szavakat. 1890-ben született. Aztán egy Mészői Dezső, Kossuth díjas író, műfordítor, és emlékezünk, 1918-ban született augusztus 27-én. Egy másik rádió, másik zenei szerkesztőjének egyik óriási kedvence.
De a rádió azonos nevű volt ezzel a mostanival. Igen.
Ő meg már, nem tudom, megemlékezik-e. Cezária Evóráról, zöldfoki előadó művész. Én, amikor bekerültem abba a műsorba, aminek a zenei összeállítását csinálta, én nem értettem, hogy mi ez az állandó csörömpölés a két duma között, de mindegy. Az egyikük biztosan Cezária Evóra volt, azóta már én is nagy tisztelője vagyok természetesen szavakban, mert otthon egyetlen egy szerzeményem sincs tőle sajnos, de megnézzük, szerinted nekünk van, vagy te se tudod előállni a DJ szelektorból?
De majd elő fogom, megnézzük.
Csajok, segítsetek, 1961-ben született Tom Ford, amerikai divattervező, pont ennyit tudunk róla, meg már hallottam a nevét, meg biztos drága, amiket ő tervez, de hogy mitől híresült el, ő táskát kell tőle venni, vagy cipőt kell tőle venni, vagy kis kosztümöt kell tőle venni. Itt ebben a kérdésben sötétben tapogatózunk, úgyhogy Tom Ford ünnepli a születésnapját, de nem tudjuk, hogy...
Hát nem túl változatos, most rákereste, és csak végig black tie-ban mutatkozik az
hát
úriember.
Igen.
Hát azt köszönjük szépen, így nem derült ki, hogy...
Mit kell venni Tom Fordtól? Életünk értelmének, szívünk lángba borítójának, hogyha
hát
el akarjuk.
Hát vagy nekik, nekünk, mert ugye nem tudjuk.
Ja, hogy még az
alapján,
se tényleg, azt
férfi tudjuk. Divatot, vagy női divatot tervez, vagy igen. Egyáltalán. Aztán boldog születésnapot kívánunk a kollégának, Gundel Takács Gábor Táncsics Mihály díjas magyar sportújságíró, televíziós műsorvezető ünnepelheti a mai napot, szép kerek évforduló, az övé.
Aztán Kutcsera Gábor világbajnok kajakozónak is jó egészséget, hát most már inkább ilyen bulvár szereplő, mint a sport teljesítményéről híresült el, mert hogy magánéletének minden apró rezdüléséről is informálva vagyunk. Na, akkor a névész születésnaposoknak menjünk egy, hát egy inkább kívánsággal, és nem zenei, hanem természeti kívánsággal, mert arról szól a következő szerzemény, hogy It's Raining, hát erre még szerintem várnunk kell.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Olyan lemondóan gitározott itt a esőváró, hogy szerintem nem csoda, hogy nem fog esni az eső ilyen lohat viselkedéssel. Na mindegy, ez a művészetén meg ahhoz helyek közel értek. Ja, ne nagyzoljunk, nem értek. Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó, mit kapott fel a kollégák hada.
Akkor Pisti rögtön berúgta az ajtót ma reggel azzal, hogy külföldre menekítik a pénzt a magyarok, persze ez egy kérdés, rábukkantak még 1000 milliárdra a kinti számlákon.
Nem mondod.
De igen, az idén májusban, a 2020-án végi, majd a múlt héten a korábbi évek adatait is felfelé módosította az MNB a háztartások külföldi megtakarításainak összegére vonatkozóan, így most mintegy 1000 milliárd forinttal több pénzről tudunk, ez egyébként összesen 5173 milliárd forint, az ismert külföldi megtakarításokban, mint az idei adatrevízió nélkül, és egyre tisztában látjuk a külföldi allokáció időben alakulását is. Tehát erről a portfólió lehet olvasni, hogy hová, miképpen dugdossuk, menekítjük a pénzünket.
Népszava, online időpontfoglalás, egészségügy. Még az indulás után is 2 hónappal is erősen akadozik a szakrendelésekre való online időpontfoglalás. A tapasztalatok szerint a rendszer sokszor több hetes várakozási időkkel kínál föl időpontokat. Megnézte a lap próbaként, hogy Pest megyében milyen nem beutaló köteles ellátása kínál időpontot néhány városi szakrendelő. A bőr és nemi beteg, valamint a csecsemő és gyermek fülor gégészeti szakorvosi vizitre augusztusban a megye egyetlen szakrendelésére sem találtunk időpontot, írja a Népszava.
Aztán a Telexen Brückner Gergő ír arról, hogy eladó a budapesti Marriott, és hát a BDPST lehet egy érdeklődő a szállodavásárlást illetően. Ugye ez a Tiborcz István nevével fémjelzett cég, akinél már egy-két szálloda landolt, ha jól tudom, a túlparton is, például a Gellért. Úgyhogy erről lehet olvasgatni, hogy kinek lehet ez érdekes, hogy miképpen szól az eladás, és a többi a telex.hu-n. Tehát.
Az Index írja, hogy a korábbiaknál is nagyobb változások jönnek az iPhone-okra az Európai Unióban. Újabb fejezetéhez érkezett ugyanis az EU és az Apple párharca. Az utóbbi már sokadjára kénytelen engedni az elveiből. Az iPhone-okra most már nem csak harmadik feles alkalmazás boltokat lehet letölteni, hanem az alapértelmezett böngészőt is meg lehet majd változtatni. Az iOS 18 érkezésével azonban még több módosítást lehet a készüléken alkalmazni. A lényeg, hogy gyakorlatilag akár az összes Apple-es alkalmazást ki lehet akkor bólintani az iPhone telefonokból. Részletek tehát az Indexen olvashatóak.
Aztán azt látom, hogy a szabadeuropa.hu is turizmussal foglalkozik, a főhős ugyanaz, csak most más oldalról. Hello turista, legény búcsúsoktól a Louis Vuitton vásárlókig, egy ilyen hát gondolom, hogy egy átfogóbb ilyen turisztikai történet. A 150 éves Budapest egyre népszerűbb utazási célpont, ugyanis tavaly 3,2 millió külföldi turista érkezett a magyar fővárosba. Szakértők azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy a szám megduplázódik. Na, hát ugye pont tegnap beszéltünk, hogy nem vagyunk egy Barcelona, de akár még lehetünk is. Úgyhogy a szabadeuropa.hu-n ezt lehet olvasni, vagy éppen meghallgatni.
Aztán g7.hu napindító anyaga, az illiberális demokrácia sokat árt a külföldi befektetéseknek, írja. A lapok korán, mint tanulmányok bizonyították, hogy a populizmus, azaz a külső és belső ellenség képzésen, a vélt ellenségekkel szembeni társadalmi mozgósításon alapuló politikai stratégia a joguralom és az igazságszolgáltatás függetlenségének leépüléséhez vezet, ami más faktorokkal együtt visszafogja az érintett országok gazdasági növekedési ütemét. Újabb példák alapján ez a mechanizmus különösen veszélyes azon feltörekvő és fejlett gazdaságok növekedése számára, amelyek a külföldi működő tőke bevonzásán alapuló gazdasági politikát folytattak, és két professzor állítja ezt egy Assaf Razin nevű Tel Avivi egyetemi oktató, illetve egy Andrzej Csiászik, a Varsói Egyetem professzorai mutatják be, mit ad Isten saját országuk példáján ezt az elméletet. Én ezt most fel nem olvasom, hogy mi vezette rá őket erre, a G7.hu-n elolvassa.
Hát
aki
illetve
szeretné.
Gondolom annak az alátámasztása, amit szerintem mindannyian pusztán kilogikázva is sejthetünk, hogy nem tesz jót az ilyesfajta demokrácia a működőtőkének, csak ők azért tudományos alapon és tényekkel, meg mindennel alátámasztva kutatták ezt le. Van-e még egyebünk?
Nix.
Nix? Akkor esetleg egy börze, vagy belefér még egy zene?
Hát én nem tudom, mennyit akarsz a börzéről beszélni.
Akkor legyen börze.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
No kérem szépen, Budapest értéktőzsdével nyissunk. Itt nem volt rossz a hangulat, 0,7%-os plusz 73.467 volt a vége. A vezető papírok, megnézem a forgalmat, mert ez túl szép. Már figyelj, itt már itt több mint 6-7, nem tudom, majdnem 8, tehát hogy volt forgalom is mellette. A legnagyobb forgalom persze az OTP-ben volt, és az OTP meg erősödni tudott 1,6% fölötti mértékben, 18.560 forintig. Vele tartott a Richter 0,75%-os plusszal 10.710 forinton zárt a gyógyszerrészvény. A Magyar Telekom egy nagyobbat esett, 1,3%-ot 1042 forintig, a MOL pedig 0,3%-os mínuszt hozott össze, 2730 forintig ment vissza az olajpapír. Az Opusban volt még nagy forgalom, vagy értelmezhetőbb forgalom, aznak a papírjai 4% fölötti drágulást hoztak össze. Én azt nézem, hogy a forint meg 394,40 fillér, meg 394,70 fillér között kasztanyettázik, úgyhogy
ezek a... felszaladt 395,70 környékére, aztán onnan visszahúzódott, és most a ma reggeli egyébként nem túl likvid időszakban, ami most van, az 394,30-40, igen, de hát igazán majd olyan 8 körül indul be az élet a forint piacon. Nem volt az szép tegnap, igen, egészen ijesztő volt, ahogy meglódult, ugye itt a tőzsde nyitáskor asszisztáltunk hozzá, illetve a szakértőnkkel egyetemben rögtön egyenesben közvetítük a gyengülést, amire még rátett egy lapáttal délután. Na, az Európa, mit mondtál, a box egyébként százalékosan mit produkált, vagy mondtad, nem mondtad?
0,7.
Na, ezzel majd, hogy nem felül teljesítettük egyébként Európát, sőt, hát több piacát, igen, mert a nagy piacok, például London csak 0,5%-kal tudott emelkedni, a frankfurti DAX az nem is emelkedett, hanem esett 0,1%-kal, egyébként az összes, vagy az 50 legnagyobb európai részvényt tömörítő index, a Eurostox 50, az 0,4%-kal esett. Mondjuk kik vannak még nagy piac, franciák 0,2%-kal emelkedett, és hát igazán nem is volt olyan hét, de a melyik ez, az orosz tőzsde tudott emelkedni 3,5%-kal, azok vitték a prímet a tegnapi napon, a többiek azok csak ezt a pár 10%-os elmozdulást produkálták. Aztán jött a tengeren túli amerikai kereskedés, ahol ilyen vegyes lett a kép, a Dow Jones ugyanis emelkedett 0,2%-kal, de azok az indexek, amiben benne van az Nvidia, mint például az S&P 500, vagy a Nasdaq, azok estek, mert megy az izgalom, most jön majd a gyors jelentése, 0,3%-kal csökkent az S&P 500, és 0,8%-kal a Nasdaq, és nézem, mert volt tegnap valami makroadat, vagy adatközlés az USA-ban, csak nem tudom pontosan micsoda, ja, igen, a tartós fogyasztási cikkek megrendelés állománya, ami némi csökkenést mutatott. A mag érték, a headline az viszont egy marha nagyot ugrott, majdnem 10%-ot, úgyhogy ezt gondolom, ilyen vegyesen értékelték a piaci szereplők. Ami még izgalmas lehetett, és nem mindig említjük meg itt a tőzsde rovatban, az az olaj. Valami olyasmit olvastam, hogy Líbia közölte, hogy egyelőre lezárja az olajtermelését és az exportját, és így a kínálati oldalon hát keletkezett egy kis egy kis hiány, és emiatt izgultak a befektetők, és közben az egy ilyen jó 3%-os áremelkedést hozott az olajpiacán, amit egyébként összenéztem az elmúlt időszak mozgásait, már olyan jó 7%-kal mozdult fölfelé a elmúlt három nap alatt, úgyhogy egy kis forintgyengülés, egy kis olajáremelkedés, hát én azt sejtem ebből, hogy a következő árváltoztatása hazai benzinkutakon az nem lefelé lesz.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
A hallgatói a szó, kérem szépen, mert tőlük még nem idéztünk ma. Itt van Gézu, tegnap is kihagytuk, ma ne tegyük. Hallottam a sinek cincogásából, hogy jön mögöttem a vonat, a zónázó, de csak mentem tovább a peronon, mint egy hollywoodi sztár, aki mögött minimum egy benzinkút robban felne, és persze ő se néz hátra, nehogy már, írja ő. Aztán Tom Fordot helyre rakták bennünk, kozmetikai termékeiről igen, ismert ő,
meg a Gucci leginkább, és a Louis
meg a Gucci-nak volt,
meg,
igen, és hogy állítólag Daniel Craig Tom Ford öltönyökben hasított a mozivásznon James Bondként. Úgyhogy köszönjük az információt, aztán mi van még, ami így érdekes lehet? Ez egy karácsonyi zene, mondták az egyik
azért
hallgató.
Azért raktuk be most.
Tom Ford mentette meg a Gucci márkát, a Gucci film végén is szerepel, kiváló designer, csinált saját márkát, és mostanra kb. A nevével eladott napszemüvegekből, parfümökből él. Ne aggódjatok érte, mert nagyon jól, eszembe sincs sem.
Ja, hát ez nem.
Csak hát méltó születésnapi köszöntőt próbáltunk, ami hát olyan igazi Millás reggelisre sikeredett, úgyhogy hát ezek úgy jöttek.
Úgyhogy ennyi. Schmidt Andi itt van, a híreket mond, nincs időnk tovább nyűnyögni Tom Ford életén és munkásságán, úgyhogy hírek jönnek, utána pedig visszajönk, folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Én voltam a gyorsabb, ez a Villás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, augusztus 27-én, kedden reggel 7 óra 9 perckor van itt Mihálovics András.
Meg Gede Balázs is, meg a hallgatók is 0630-6-98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, modernkori átok, köszöntsen ám fel téged a Millás reggel, írja egy hallgató.
Tartja a régi mondás.
És vissza az egyedi rendszámokhoz, nekem egy ismerősöm kapott ajándékba a speciális rendszámot, kedves ötlet szerintem. Ezen rendszámok egy része jó eséllyel ötlettelen ajándék, nem túl jó ízlésű embereknek, nem túl jó ízlésű barátoktól, írja egy másik hallgató, hogy bemutassam, hogy milyen polarizált és milyen végtelenül megosztó a Jancsi 001 és a hozzá hasonló egyedi rendszámok kérdése, tehát megint egy létező lüktető társadalmi problémára hívtuk fel a figyelmet, hogy még mi van, azt nézegetem. Jó reggelt, urak! EUDR ügyel nincs kedvetek valamikor foglalkozni témai gazdasági vagy zöld szakértővel? Felváltja a 15 évet megélt EU Timber Regulation-t. Szabályok még alakulnak, regisztrálni lassan kellene, de még az sem indult el demo verzióban sem.
Hát kösz a tippet.
Közben nagyon fogalmunk sincs, hogy miről van szó.
EUDR, de szerintem be fogjuk hozni ezt a dolgot. Na, viszont most van egy pár fővárosi hírünk, amit megosztanánk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na nézzük, érdekes dologra bukkantunk, mi szerint a fürdőkben hőségriadók alatt csökken a látogatottság.
Kérem?
Igen. A Budapest gyógyfürdői...
Hogy?
Hát, ha a gyógyfürdőről
van szó... Hát de nem akkor kéne
szó...
csobbanni?
Hát de nem, hát a gyógyfürdő.
Ja.
Tehát ott a hát 37-40 fokosban nem
hát de az arabok is a sátrakban forró kávét felöltözze.
Hát látod. A Budapest gyógyfürdői és Révizei ZRT az idei nyáron egy új jelenséggel szembesült, ezzel, hogy a rendkívüli hőségriadók alatt a fürdők látogatottsága jelentősen csökkent.
De,
ez na,
de mondjuk
jelenség?
A 32 fokos víz egy 40 fokos kánikulában még mindig hűt, nem?
Egy-kettő, meg körülbelül ugyanolyan, mint hogyha nem kánikulába ülsz be. Tehát ugye ez pont olyan, mint sokan megrémülnek, hogy időnként a legnagyobb melegbe is elmegyek szaunázni. Tehát ne, hát ez megőrül.
Hát az a legjobb.
De bent a szaunában ugyanaz a mikroklíma van, mint télen, amikor hidegből mész be. Tehát igen. Bemész, és a párásság, a hőfok, a stb. Szerintem a gyógyvíz is így működik, de hát mégsem. Mégsem szeretjük kánikula idején, vagy mostanában nem szeretjük, mert hogy a társaság azt mondja, hogy ez a korábbi időszakhoz képest, ez most egy rendkívüli jelenség. A nyári hónapokban összességében jól alakult egyébként a vendégforgalom, a legforróbb napokon, amikor a hőmérséklet elérte a 37-40 fokot, a látogatók számosok esetben elmaradt a vártól. Ezzel szemben a kellemesebb 29-30 fokos napsütéses napokban a fürdők rendszeresen teltházasak voltak. De egyébként ők működtetik a strandokat is, úgyhogy lehet, hogy a strandra sem mentünk.
Hát én így most... interpretáltam ezt a
igen, hírt. Igen, mert most olvasom, hogy nyári szezonban a Budapest gyógyfürdői és Évizei ZRT több fejlesztés is végrehajtott, például a Palatinus strandon volt, megszerelték a hullámgépet, a Pestességbeten új bufé, új büfélet, Lukács, a Széchenyi, hát igen, akkor, de nekem az a furcsa, egy kalap alá venni a strandot és a gyógyfürdőt. Mert én a gyógyfürdőbe el tudom képzelni ezt a visszaesést a strandon, nem értem, hogy hőség idején miért nem megyünk oda.
Na, én mindegy. Viszont azt értem, hogy az Airbnb-k betiltásáról szóló terézvárosi rendelet ellen hát... miért kampányolnak maguk a szállásadók, hiszen kenyérkérdésről van szó. A Magyar Apartman Kiadók Egyesületével mi is
beszéltünk.
Ugyanakkor
azt is lehet érteni, hogy a betiltásáról szóló népszavazás indul.
Igen. Igen. A Magyar Apartman Kiadók Egyesület és a Felelős Szálláskiadók Szövetsége szerint drasztikus következményei lesznek egy negatív döntésre a kerület rakóira nézve. Azt a Sumicki Balázs, aki nekünk is szokott nyilatkozni, ha betiltják az Airbnb-ket, a társasházban a közösség együttélés szabályait be nem tartó bulituristák tömegei továbbra is problémát fognak jelenteni, mert a társasházakban működő hostelek továbbra is kontroll nélkül működhetnek, és jellemzően ezekben a nagy kapacitású olcsó tömegszállásokon szállnak meg ezek a vendégek, hívja fel a figyelmet. A kerületben működő turisták számára kiadott lakások 75%-a ezzel szemben 2-4 fő befogadására alkalmasak. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Budapestre látogató párok, családok azok, akik gondot okoznak a lakóknak, mondta Sumicki Balázs. Itt van az egyik érv. Nemzetközi példák is száfolják szerint, hogy az Airbnb-k tehetnek az albértárak emelkedéséről, lakhatási válságról a 6. kerületben amúgy sem lehet beszélni, mert 11 év alatt a kerületből kiköltözök. Valamint az új lakások építése miatt 10 000-rel több lakás jut a lakosokra, mint korábban.
Na, és itt elhangzott ez a szám, tehát hogyha 10 000 lakás Airbnb-ben van, akkor azt nem mondjuk már, hogy nem hatott az árakra. Hogyha, főleg, hogyha tőkeerős befektetők 10-esével, 20-asával veszik kiadásra.
Igen. A kerületi Airbnb-k egyébként 670 millió forint idegenforgalmi adót fizetnek be évente a városrész kasszájába. Ez az építményadóval együtt megközelíti az 1 milliárd forintot, ennek hiánya fejlesztések elmaradásához, vagy a kerületi lakók által megfizetett adóemeléshez vezet. Ezt viszont már megint csak ő mondta, de idézte a 6. kerület polgármesterét.
Uh-huh.
Úgyhogy hát 1001 oldala van egy ilyen történetnek is, ezt láthatjuk.
Szerintem robogjunk tovább, mert egy fontos témánk van, ma ilyen vasutas napunk lesz.
Azért vasutas?
Végülis ez is egy budapesti probléma most, legalábbis itt budjant ki, itt a keleti környékén ugye ez a baleset, és egyébként a keletivel is fogunk foglalkozni, mert hogy 140 éves a pályaudvar, azt pedig majd a mesél a múltban tesszük, de majd most zene után Andó Gergely közlekedési szakértővel nézzük ki meg ezt a kialakult helyzetet, ami most a MÁV-nál csőstől mindenféle
kicsit
probléma
formájában. Kicsit megkésve, Andó Gergely közlekedési szakértő fel fogunk boldog karácsonyt kívánni a MÁV részéről.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
No, hát hív a vasút, vár a MÁV, annak idején így próbáltak toborozni embereket, most szerintem visszaszívnák ezt a dolgot, mert nem él könnyű napokat a MÁV. Sorolom, hogy mi minden történt, én összegyűjtöttem. Azt mondja, hogy szombat délben síntörés, leállt a vasúti közlekedés a dél-balatoni vonaton, aztán vasárnap este kisiklott egy Intercity a keleti pályaudvarnál, hétfő reggel két gázolás is történt, Mezőkövesnél és Felsőgödnél, aztán a keleti után a nyugati pályaudvarnál tört el a sín a Ceglédi vonalon, aztán egy vágányon lehetett csak közlekedni Kőbányalos és a nyugati között, aztán mint a nem lett volna elég, déli késő délelőtt szintén elesett, mert ugye a kék hullám Intercity teherautóval ütközött, így a Budapest felé valamennyi vonal a pályaudvar helyett Csajádig közlekedett az északi parton, megint csak a Balatonnál. Ilyenkor az ember, persze történik mindig külön, van olyan, hogy van baleset,
hát igen,
meg hibásodik, és stb., de hogy ilyen kulminálta és ennyi szertágazó probléma, ez felhívta a figyelmünket a vasút állapotára, úgyhogy egy szakértőhöz fordulunk, hogy a mélyebb okokat megértsük, ő Andó Gergely, a közlekedési szakértő, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Egy szakértőt ez így meglep, hogy így ennyi minden egyszerre? Vagy ez így valahol benne van a rendszerben?
Azért ez meglepetés, mert az ismert volt eddig is, hogy a vasúti infrastruktúra bizonyos szakaszokon ugye élettartam kihívásokkal küzd. Nem véletlen, hogy valójában ezeken a szakaszokon is keletkezett több ilyen műszaki meghibásodás, de azt, ahogy a felszólásodból is érzékelni lehetett, az esetek több mint felében nem a infrastruktúra mondta fel a szolgálatot, hanem az emberek figyelme vagy figyelmetlensége vezetett a közlekedés leállásához. Tehát rekordszámú vasúti elütéses baleset történik gyakorlatilag az elmúlt hetekben, hónapokban, amit ugye intenzív kampányokkal sem sikerül csökkenteni, tehát valójában itt a nagy meleg az nem csak a fémet érinti, hanem úgy tűnik az emberek figyelmét, koncentrációs képességét is, tehát nagyon rossz irányba befolyásolja.
És ez pedig azért hiba lenne a MÁV nyakába varni, hogy valaki nem néz körül a vasúti átjáróba, akár gyalog, akár gépjárművel közlekedik, és ott baleset történik. De azért voltak olyan dolgok, amik azért egy átlagembernek minimum elgondolkodtatok, ilyen, hogy síntörés. Hát az hát azért elég kemény történet. Az is hőhatása.
Hát igen, tehát ugye a fém szerkezeteknek van egy dilatációs problémája, ugye ezért volt annak idén az, hogy zakatol a vonat, ott tudott a fém megnyúlni a nagy meleg hatására, ezt bizonyos karbantartási és kényelmi okokból kifolyólag hézagmentes pályák váltották föl, ezt a rengeteg hőenergiát, amit a melegedés hatására felvesz a sín, azt így valahogy átpróbálta adni a felépítmény többi elemének. Ez nyilván azt jelentett, hogy nagyon intenzíven, nagyon erősen le kellett szorítani a síneket, hogy ne tudjon a hő hatására bármilyen irányba bárhogy tágulni. Nyilván ez azért egy 50 éves pályaszerkezetnél azért már nem úgy működik, mint egy vadonatúj 5 vagy 2 évesnél. Nem véletlen, hogy pont ezeken a pályaszakaszokon is történnek ezek a problémák, ahol a karbantartás az már valószínűleg nem elegendő, hanem ott egy átépítés, teljes felújításra volna szükség.
elfogadható érvelés, amit miniszter úr mond, hogy nem 40 fokos nyarakra lett felkészítve ez a vasúti pálya, meg egyáltalán a magyar vasút?
Ez abszolút igaz, hiszen ugye ezeket a fém pálya elemeket bizonyos meghatározott hőmérsékleten kell hegeszteni, beállítani, szabályozni. Ez pedig azért egy ilyen az éves középhőmérséklet közelében lévő hőmérsékletre szabályozgatták, és ez a hőmérséklet, ez most úgy látszik, hogy szökik el fölfelé.
Igen. Azért egyébként kérdezem, mert akkor ez egy nagy kihívás. Lenne, akkor is,
igen, ugyanekkor a kihívás lenne, hogyha mondjuk egyébként ennek a másik fele lenne az, hogy jönne egy olyan tél, amikor napokon keresztül egy minden egyes napon rendkívüli hideg időjárás lenne. Az ugyanilyen tragikus következményekkel járna. Egyébként azért nem csak a fém szerkezeteket vesz igénybe a szélsőséges meleg időjárás, hanem valószínűleg a közúthálózaton is hasonló problémákat generál, tehát olyan úthibák keletkeznek, amik egyébként nem jellemzőek, tehát azért télen szokták ott is meg talán jobban az emberek, hogy kátyúsodnak az utak. Itt lehet, hogy nem a kátyúk jelennek meg, hanem így nyomvájuk meg hasonló problémák, amik nem okoznak közvetlenül balesetet, mint egy síntörés, de vagy egy váltóalkatrész eltörése, de azért a nemzetgazdasági kára
ennek is van azért, igen. Figyelj, nagyon leegyszerűsíti az a kérdést, aki azt mondja, hogy ja kérem, nem költöttünk eleget a vasútra, és akkor kezd szétrohadni, szétesni az egész. Mert ha most visszalépünk az elmúlt napok eseményeiből, és egy kicsit hátrébb nézzünk, akkor meg pár héttel, vagy pár hónappal ezelőtt meg azon vekengtünk, hogy hát milyenek az Intercity kocsik, hogy nincsen elég jó minőségű mozdonyunk, hogy a vasúti járműbeszerzéseket úgy próbálják megoldani, hogy akkor azt mondta a miniszterelnök úr az illetékes beosztott miniszterének, hogy akkor kezdjen el 30-40 éves járműveket beszerezni. Ilyenkor az ember néz, hogy 30-40 éves járművekkel lehet előrelépni, akkor milyen állapotban lehet a flotta. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ilyen strukturális és rendszer szintű problémák is vannak, amelyek időnként kicsúcsosodnak.
Igen, viszont az államnak ugye van egy ilyen ellátási kötelezettsége, de nem a vasút az egyetlen költséges állami hobbi, van hadsereg, oktatás, egészségügy, hasonló. Tehát azért nemzetközi léptékben is látni, hogy azért ezek ritkán tudnak egymástól páratlanul elszakadni, tehát vannak olyan országok, ahol nyilván a GDP nagyobb részét költik hadseregre, mint vasúti közlekedésre arányaiban más országokhoz képest, és akkor ott a hadsereg korszerűbbnek számít, mondjuk egy Törökországban, de azért ritkán tud elszakadni ezt teljesen egymástól, tehát a vasúti infrastruktúra azért ritkán van kritikusan rosszabb állapotban, mint mondjuk az egészségügy, az oktatás vagy a közúthálózat rengeteg eleme.
Behoztál ide egy olyan érvet is, amit nem fogunk tudni megvitatni, csak emlékeztetném a hallgatókat, hogy azt mondta az illetékes miniszter, hogy azért van ilyen rottyon a vasút, mert hogy többet költöttek az oktatásra meg az egészségügyre.
Hát meg a közúti infrastruktúra fejlesztése, tehát ugye volt egy nagyon intenzív, gyors forgalmi úthálózat bővítés, és ott is elérte a karbantartási probléma egyébként a rendszer fenntarthatóságát bizonyos szempontból, tehát nem véletlenül azt, hogy egy 30 éves koncesszióba való kiszervezés az arról szól, hogy a koncessziót megnyerő cég az gyakorlatilag elképesztő sebességgel próbálja helyreállítani a műszaki szabványokat az egyébként nem feltétlenül koros gyorsforgalmi úthálózat legtöbb elemén is, és itt mindig ott a kopó felületeknek az állapotát kellett újra gondolni nagyobb részt, a kisebb részben pedig látható, hogy például most ugye Saru cserére áll egy két hétre az M7-es autópálya, miközben azért az se számít egy nagyon koros létesítménynek, de a dilatáció ezt a rendkívül hosszú hídszerkezetet szintén nagyon meg tudta csócsálni nagyon rövid idő alatt, amiatt ugye ott cserékre van szükség, tehát én azt látom, hogy teljes újragondolása kell a műszaki szabványainknak, amiatt, mert az időjárási szélsőségek megnőttek, sajnos nyilván mindkét irányba, tehát egyszerre kell a pályának elviselnie azt, hogy tűzőnapsütés, de 40 fok meg hasonló hőmérséklet, az nem azt jelenti, hogy a sín is ilyen hőmérsékletű, hanem ennek akár kétszeresét is elérheti a sín hőmérséklet, hiszen veszi fel a hőt, és nincs hova leadni. tehát kvázi olyan forróság van, hogyha valaki hozzáér, vagy ráüt egy nyers tojást, akkor az lassan megsül egy vasúti sín szakaszon, és erre utána ráküldenek egy 25 tonnás kerekenkénti terhelésű járművet, hát ez nyilván egy olyan dinamikus hatás, amit utána még ellen is kell tudni tartani. Ez egy probléma, főleg, hogyha ez mondjuk utána majd egy mínusz 10-20 fokos tartós hideggel párosul, majd akár 3-4 hónap különbséggel.
Van egy olyan terv is, hogy elvileg jövőre indul egy 900 milliárd forintos vasúti pályafelújítási program. Az segíthet?
Hát látva, hogy hol voltak most kritikus pályahibák, és mi szerepel ebben a programban, hiszen ugye itt egy hitelfelvételről is van szó fele részben, ahhoz pedig a fejlesztési banknak le kellett adni a projektlistát, hogy hol milyen beavatkozásokat szeretnének finanszírozni, tehát ez nem egy ilyen szabad felhasználású kölcsön, amivel nyugdíjakat lehetne fizetni, és államháztartási hiányokat kiegészíteni, ez egy kifejezetten egy célhoz rendelt hitel. Ebben az látszik, hogy például tartalmazta ezt a Székesfehérvár-Lepsény szakaszt is, vagy akár a nyugati pályaudvar környéki sínhálózatnak a karbantartását, tehát igen, ez segíthet. Viszont ugye ez egy mozgó céltábla, tehát most elvégzik ezeknek a szakaszoknak az átépítését, és mondjuk ez tart a program szerint is 3-5 évig mondjuk, akkor azért a többi szakasz is közben 3-5 évnyi romlást szenved el, azok is, amik régen épültek át, meg azok is, akik nemrég. Tehát ugye ez egy folyamatos versenyfutás az idővel.
És gondolom, akkor a hálózat, hogy mire végigérnek, ahol elkezdték, már megint kezdeni kéne, tehát ez egy folyamatos beruházási igény a vasútnál
hát,
is.
Hát ahogy a másik vasút kapcsán hallott történet, ugye a komlói állomás leendő sorsa mutatja, azért a 7700 kilométernyi vasúthálózatból több ezer kilométer az, ami mellékvonal, és nem éppen az átépítése a prioritás, vagy akár üzemeltetése. Tehát azért, ha itt leszűkíti az állam a szerepét, ahogy egyébként ezt elkezdte több hullámban az elmúlt évtizedekben, akkor azért össze lehet zsugorítani akkorára a vasúti törzshálózatot, hogy az utasszám 90%-a, vagy 95%-a, vagy még több megmarad, miközben a karbantartási igény hálózati léptékben meg jelentős mértékben csökken. Viszont nyilván az is igaz, hogy a mellékvonalak karbantartása azért fillérekbe kerül a fővonalakhoz képest. Tehát effektíve az állam nem nagyon takarít meg azon, hogy nem építi át a mellékvonalakat, plusz ott tényleg zakatolnak még a vonatok a mellékvonalakon, ott ez a probléma, hogy sintörés azért lényegesen kisebb problémát jelent.
Aztán még egy kérdés, hogy ez látható volt, hogy Budapest környékén kulminált a problémák jelentős része. És van egy olyan érve...
Hát, a vonatok jelentős része Budapestről indul, vagy érkezik, de azért a maga a probléma az úgy az elütések tekintetében, mint a sintörések tekintetében azért inkább azt mutatta meg, hogy hol nem épült át a pálya az elmúlt 20 évben. Hiszen például a Budapest-Balaton relációban is Balaton-Szentgyörgyig átépült a pálya Kelenföldtől egy szakaszt leszámítva, és pont ott állt le a közlekedés azon az egy szakaszon.
Ezt azért hoztam szóba, mert hogy van egy olyan érv is, és ezt Vitézi Dávidtól nagyon sokszor lehet hallani, hogy bünteti a kormány a fővárost, és hogy ebben is egy ilyesmi történhetett, mert hogy a budapesti pályaudvarok és a budapesti vasútvonalak és a Budapest környéki vasútvonalak az országosnál rosszabb állapotban vannak. Ez igaz?
A Budapest környéki az már nem igaz, tehát hogy az összes átépítés valamiért így Budapest szélső nagyállomásairól indult kifelé, tehát Rákos 60, Kelenföld, Fehérvár, tehát mindig a Pesten belüli szakasz volt az, ami annyira problémás és összetett és stratégiát igénylő feladat, hogy magába többbe került volna, mint a külső szakaszon több tucat kilométer elvégzése, és nyilván mindenkinek, tervezőnek is, kivitelezőnek is, és a kormánynak is kényelmesebb volt ezeket a döntéseket nem meghozni, nem a Budapesten belüli szakaszon beavatkozásokat eszközölni. Ugye erre voltak a Vitézi által vezetett cégnek rendkívül látványos projektjei, stratégia alkotásának hasonló, és itt mindegyik nagyon nagy összegű volt. Elég csak arra gondolni, hogy egy darab beruházás végül is csak megvalósul, ez a Kelenföld-Ferencváros közötti kapacitásbővítés, és ez is az egyik legdrágább projektje az országnak az elmúlt nem tudni hány évben, miközben egy mindössze 6-7 kilométeres szakaszról van szó, és még csak a felét kezdik el megcsinálni a budapesti oldalhoz, vagy hát a pesti oldalhoz még tervezésre sem nyúltak hozzá, hiszen új állomásokat is kellett volna építeni, metró kapcsolat, átemelés, tehát rendkívül összetett a kérdés. Ugyanígy csak a Budapest-Belgrád vasút is lassan átadásra kerül, és ott is Soroksára az utolsó érintett állomás, ahol a kapacitás bővítés megtörténik, onnan pedig a keleti felé marad, de az a kevés, ami addig is volt. Tehát ez egy örök és állandó kihívás, hogy előbb-utóbb az ország határokat elérik ezek a felújítások, akár csak a gyorsforgalmi úthálózaté, és akkor a Budapesten belül részre megnézzünk boci szemekkel, hogy ezt hogyan és miből.
Világos. Oké, helyzet megoldódhat? Mert hogy a vasút...
Itt van az ősz, itt van újra, vissza fog csökkenni a hőmérséklet minden számítás szerint 40 fok alá, és ettől majd ez a hőmennyiség egy része is ki tud, mint feszültség a rendszerből menni, és utána reménykedjünk, hogy nagyon enyhetelünk lesz idén is.
Igen. Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, jó munkát, és szép napot kívánok neked. Szia, szia. Andó Gergely közlekedési szakértővel, a Közlekedésvilág lapcsoport lap igazgatójával beszélgettünk a vasút helyzetéről.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Óriási, hát mondjuk ki divat lett a koplalás, meg az időszakos böjtölés, amikor az evés és a koplalás váltakozik minden nap, de van-e tudományos igazság e mögött, úgyhogy az autofágia rejtelmeibe fogjuk bevezetni a kedves hallgatókat, így azokat is, akik éppen kakaót, csigát majszolnak teljes kávéval.
Kalózunk. Úgy, hogy este 11-kor vacsoráztak. Tehát igen. A két evés között alig telt el egy kis idő.
Dr. Schwab Riád lesz a kalózunk, gastroenterológus, belgyógyász. Ő szerintem sokan ismeritek a nevét, tudtok a munkásságáról. Szerbusz, jó reggelt kívánom!
Sziasztok!
Jó reggelt!
Szerbusz! Divat ez? Hogy látod?
Hát inkább trendnek mondanám, és talán nem is alaptalan trend. Bár a tudományos egyébként tehát a klinikai vizsgálatokkal igazolt eredmények nem annyira erősek e mögött, tehát inkább a kalória megvonás az, ami mögött nagyon komoly tudomány áll, és komoly klinikai vizsgálatok állnak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ennek a kivitelezésében van nagy jelentősége a völgynek. Tehát sokkal egyszerűbb úgy valakinek 30%-kal csökkenteni a kalóriabevitelt, hogy egy étkezést azt mondjuk, hogy hagyjon ki, és közben normális módon folytasson egy, illetve hát tervezett módon ebédeljen és vacsorázzon, ami azt jelenti, hogy ne mondjuk minden étkezésből 30%-ot egy tányérnak az egyharmadát hagyja ott, mondjuk egy legyünk reálisak és stresszes napon a vállati menzán nehezebb megvalósítani, mint azt mondjuk, hogy akkor szép fokozatosan tolja ki a reggelijét, majd végül az egész délelőtt koplalja végig, és utána egy normális ebéd, normális vacsora, és akkor ez nagyjából 30% kalória megvonást eredményez.
Hát csinálom én! Hála neked.
Hát most én is elkezdtem gyakorolni, de hogy kell ezt jól csinálni, mert én egyelőre 14
órát bírok.
Itt
van a másik, ezek, amikor én veled beszéltem, és ugye én belekezdtem ebbe, ezek itt velem szembe kiröhögtek, azt most csinálják szép csöndben, igen. Csak mondom, és most akarnak eligazodni az útvesztőkbe, amiken én már átvágtam magam. Úgyhogy azért van ez a beszélgetés. Én mindent igen. Tudok, de engem nem kérdeznek, érted?
Igen, én azt olvasom, azt látom, hogy ez a 16/8 az igazi célra vezető, én most a 14/10 tudom egyelőre megcsinálni, majd bizony benne, hogy menni fog.
Az már egy tök jó alap. Tulajdonképpen még egyszer mondom, a kalória restrikció az, ami igazán, amire koncentrálni kell, de ugye itt az igazi gond az a reggeli kihagyásával az, hogy elindul a nap, és akkor utána hogyha intenzívebb szellemi munka kellene, hogy Isten fizikai munka, beesik a vércukorszintus. Ehhez tudsz úgy jobban alkalmazkodni, hogyha hetente 30 percet adsz a szervezetednek. Tehát az úgy néz ki, hogyha reggel 8-kor szoktál reggelizni, akkor 8:30 legyen mostantól. Akkor egy hét után ez lehet 9 óra, 9:30, és persze közben, ha lehet, akkor a gyorsan felszívódó szénhidrátokat lassan csökkensd. És tehát mondjuk egy almát egyél a kakaós csigád mellé. Ez egy viccesen hangzó tanács, de sokkal jobb, mint elhagyni. Tehát, hogyha kiderült ugyanis, hogy részben az inzulin szintet is bélbaktériumok vezérlik, vagy szóval befolyásolják, és ugye a cukor szintünket nagyban befolyásolja, hogy mennyi inzulin termelődik a szervezetben. És ha túl magas az inzulin szint, akkor nagyon nagy vércukoresés várható. És hogyha ezt alapvetően csökkenteni akarjuk, akkor korábban az volt a stratégia, hogy folyamatosan együnk lassabban felszívódó szénhidrátokat, ami jó trükknek tűnt, de kiderült, hogy összességében az egésznek a szabályozását mégsem jól befolyásolja. Van ugyanis egy új koleszterinnek nevezett anyag, egy propionát nevű rövid szénláncú zsírsav, ami ezekből a szénhidrátokból felszívódik, és ugyan nagyon magas a propionát szint, akkor az érzéketlenné teszi elsősorban az izomszövetet az inzulin hatásával szemben. Ezáltal sokkal több inzulin termel a szervezetünk, mint amennyi egyébként tildomos lenne. Tehát, hogyha ezt meg akarjuk fordítani, akkor a propionát szintet kell igazából csökkenteni, mint ok. És ez aztán lassan csökkenteni fogja az inzulin szintet. De az első lépés az, hogy több rostot kell bevinni, a másik lépés pedig, hogy el kell kezdeni kicsit többet koplálni. De mind a kettőt fokozatosan. Itt például a gyorsan feszült a szénhidrátok csökkentésénél tök jó módszer, hogyha először rostot viszel be pluszban, és utána kialakítod azokat a bélbacikat, akik utána rostot követelnek, és ezek, hogy mondjam, belső ellenségként fogják azokat a bacikat lenyomni, aki meg a kakaós csigáért
átkínálja. Ó, marha jó.
Mik azok a gyorsan...
Meg tudod hekkelni.
Igen. Meghekkeli a saját bélforráját a gede. Én meg itt tanúskodom. Figyelj, mik azok a gyorsan és mik azok a lassan felszívódó szénhidrátok? Mondj néhány példát mindegyikre, kérlek.
Hát figyelj, alapvetően a cukor és a lisztes dolgok, ez a közkeletű. És ebből a szempontból nyilván jobb, hogyha nem fehér lisztet eszik az ember, hanem inkább... ilyen teljes kiörlésű ezt, azt, amaz. De az előbbi példából kiindulva, vagy kijelentésből kiindulva, tulajdonképpen fontosabb, hogy inkább nyers zöldséget, gyümölcsöt. És hogyha itt is a kisebb cukortartalmakra koncentrálnánk, tehát mondjuk ne banánt, kevésbé szőlőt, kevésbé dinnyét, mint sem akár az almát vagy répát. És hogyha elkezdesz almát és répát enni, vagy gyorsabban felszívódó szénhidrátok, akár teljes kiürlésű valami mellé, akkor utána abból az sokkal könnyebb visszavenni. Magyarán két kenyérből először legyen egy kenyér, vagy egy kakaós csigából fél kakaós csiga, és egyén meg mellé egy almát, meg egy répát, vagy aztán két almát, és egy ponton túl el fogod tudni engedni a kakaós csigát, és utána a következő lépés az, vagy ezzel párhuzamos lépés, hogy ha ezt el is kezded kitolni, ráadásul ugye sokkal könnyebb az otthon előre beszerzett és simán multikból, tehát nem kell túl bonyolítani, múlti élelmiszerláncokból beszerzett egyébként tetszetős kinézetű alma, répa, avokádó, ilyesmit elviszel magaddal, tök könnyű megenni, könnyű szállítani, nem romlik, stb., még ebben nagy melegben sem, akkor ez könnyű egy ilyen műanyag dobozból a munkahelyeden is megvalósítani.
A konditermekben szokták ajánlani, nekem is tettek ilyet, azért kérdezem, ez a sokat keveset. Az most pont hát, ellentétesnek ez tűnik el ezzel kapcsolatban, amiről most beszélgettünk.
Hát ugye az egy másik dolog, hogyha alapvetően izomépítésben van valaki, és be kell vinni több fehérjét, akkor az talán célszerűbb szétosztani, tehát a nagy megterelő étkezéseket csökkenteni. Én azt gondolom, hogy azért nem fogunk tudni itt mindenkinek tanácsot adni.
Persze.
Én arra koncentrálnék, hogy ha valaki nem kifejezetten izomépítésben van, hanem inkább egészségre gyúr, akkor ezt elengedheti nyugodtan. Tehát a több fehérjebevitel, hogy egy konkrét dolgot mondjak, elég komoly adatok vannak arra, hogy öregít. Uh-huh. Tehát itt most nem akarok az ilyen nagy fitness, hogy mondjam, magazin címlapon lévő ilyen nagy ízmú emberekre is, hogy az arcukat megnézed, döbbenetesen hamar öregszenek. Tehát úgy néz ki, hogy ez a sok plusz fehérje bevitel, ez nem igazán jó ötlet. Ezzel szemben, hogyha nyugodtan szabad sokat mozogni, de hogy ha természetes fehérje forrásokból, és nem plusz fehérjéből, és tudod, ez a csirkemell, extra, nem tudom hány csirkemell, stb. Vagy akár fehérje porokkal akarja valaki a bicepszét megnöveszteni, hanem rábízza részben a bélbaktériumokra, részben a genetikájára, hogy mennyire tud Bruce Lee-sen megerősödni, akkor inkább az tűnik jónak, hogy a saját testével mit tud csinálni. Tehát szerintem ma inkább sokkal coolabb, hogy mennyire mobilis valaki, tehát hogy le tud-e hajolni, be tudja kötni a cipőjét, vagy különösen sem mikorunkba, vagy tud-e húzóckodni, hány fekvőtámaszt tud csinálni, mintsem, hogy 100 vagy 150 kilóval tud-e fekvőtámaszt.
Hát figyelj, én a hétvégén 4 retiáriuszt vertem agyon naponta, úgyhogy én nagyon jó vagyok szerintem. Ebben hála neked, mert hogy tényleg miattad meg veled, tudod jól. Viszont jött egy érdekes kérdés, ami engem is érdekel. Ha valaki nem akar kalóriát csökkenteni, annak érdemesebb bőjtölnie, és neki hogy kell jól csinálni? Tehát az elvek nagyon ugyanazok a kalóriacsökkentési célú bőjtölésnél, mint a, nem tudom én, egészségügyi, vagy fittségi bőjtölés, nem tudom, hogy van-e értelme.
Illetve van-e egyéb haszna a bőjtölésnek, mert mondjuk ezt nem nagyon értem, hogy kalóriacsökkentés nélkül miért akar bőjtölni, tehát hogy például, nem tudom, kicsit tehermentesítjük az emésztőrendszert, meg ilyenek.
Tehát igen, tehát inkább az időszakos mondjuk táplálékbevitelnek, vagy táplálékmegvonásnak azonos kalória mellett, ez vitatott. Tehát tényleg az autofágia, ez állatkísérletekben baromi jól működik, és nagyon nagy várakozással nézett erre mindenki. Az utolsó 2-3 évben tényleg komoly, nagy elemszámú klinikai vizsgálat fejezetett ez ügybe be, ami azt mutatja, hogy alapvetően nincs jelentős különbség, sőt, ami azt is mondja, hogy egyáltalán nincs statisztikailag megkülönböztető különbség a különböző egészségügyi paraméterekben a kalóriacsökkentés és az időszakos bőjtölés, de ezt meg is lehet fordítani. Tehát ez azt is jelenteti, hogy azok a félelmek, hogy az időszakos bőjtel, mondjuk az emésztő traktusunknak mégse tennénk jót, ezeket biztosan el lehet vetni. Tehát ami a kalóriacsökkentéssel alapvetően hosszú távon élethosszabbító hatás, gyulladás csökkentő hatás, daganatellenes hatás, hát nagyon jó dokumentált, cukorbetegség, stb. Megelőző hatás, nagyon komolyan dokumentált, magas vérnyomás, stb. Ez az időszakos bőjtel elérhető. Most tehát az a kérdés, hogy aki nem akar kalóriát csökkenteni, ott azért tényleg mögé kéne nézni, hogy rendben, de akkor ténylegesen mi a cél. Tehát hogyha mondjuk az van, hogy ő már eleve, mondjuk a body mass, tehát a testtömeg indexének az alsó, a javasolt alsó szakaszában van, tehát mondjuk ilyen 20-as körüli testtömeg indexe van, így nagyon egyszerűen lefordítva mondjuk 170 centi magas, és kb. Olyan 60-65 kiló, tehát még a 70 alatt van, tehát a 100, tudjátok, van ez a nagyon könnyen megjegyezhető formája az optimális túlsúlynak, hogy a 100 centiméter fölötti centiméterek, tehát 100-nál a 70, akkor a 170-hez a 70 kiló az mondjuk a max, ami általában javasolható. Uh-huh. Nyilván most itt hagyjuk el, hogyha nagyon nagy a, tehát sokat sportol és nagyon-nagyon izmos. Tehát nagyjából 65 és 70 között van az optimum, de hogyha egyre lejjebb megyünk, akkor egyébként az az érdekes, hogy a 60 is teljesen oké. Okay. Andis, ha emlékszel, hogy 18 évesen még milyen karcsúak voltunk mindenketten, akkor...
Köszi, hogy ja, szóval. Ez
igen, ez nem is tűnik annyira irreálisnak, ez a 170 vagy 180, 180-ra vetítve viszont a 70 kiló, vagy 190-re a 80. És tehát, hogyha magyarán itt az optimum alján van, akkor tényleg óvatosan kell a kalória megvonással mindenképpen előre menni, de ez nagyon keveseket érint, megmondom őszintén. Tehát, hogyha a többségnek akarunk igazat mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy ha egyébként a testtömege nagyjából rendben van, akkor egy pici kalóriacsökkentés az egyszerűen úgy tűnik, hogy élethosszabbító hatású. Tehát itt most gondoljunk arra, hogy mint ahogy egy indiai jógi, aki sokat meditál és kevesebbet teszik, azok egyszerűen tovább élnek, és úgy tűnik, hogy ezek a bibliai meg a vallási bőjtel összefüggő tudós emberek, akik ugye annak idején mondák szerint 1000 évet éltek, amit nyilván képletesen kell átültetni a mai igazságra. Úgy tűnik, hogy azért is tudták sikeresen képviselni szinte minden világvallásban a böjtölést és a koplalást, ha úgy tették a kalória megvonást, mert ténylegesen ezek az emberek tovább éltek.
Aha. No, hát, hát nagyszerű, hát ezek folythatnánk sokáig tippekkel, tanácsokkal, trükkökkel, de hát ennyi fér bele. Nagyon szépen köszönjük, szerintem ez is nagyon hasznos volt nagyon sok hallgató számára.
Köszönjük még egyszer.
Sok sikert a hallgatóknak.
Mi is rukkolunk.
Meg nektek is.
Köszönjük.
Szeptember végén meg tudod, tali van.
Írt a Venci.
Nehogy lemaradj.
Szia Venci, remélem
még igen. Na, hello, szia. Köszönjük.
Dr. Schwab Richárddal, gasztroenterológussal, belgyógyásszal beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Na, akkor én most just sem reggelizek, meg pedig letelt a 14 órám, hanem elviszem 15-ig.
Megkérdezte hallgat a reggeli cappuccinóval, mi van?
Az
baj, mert csak natur kávé van, se cukor, se tejpor.
Itt van, tovább kellett löknöm, mert ugye, ahogy mondta Richárd, és ugye jön egy kis vércukor csökkenés a szellemi munkával, hogyha koplasz, ezt egy jó üres kávéval, vércukrot nem nyertem, de legalább magamhoz értem. Igen.
A sportmozgás, arra miért is szó, hogy amikor nem csak kalória mérlegről, de egészségről is szó van, de hát volt szó, drága Alice, igen, csókolom a kezeidet.
Általános egészséges, tehát most mindent nem vehettünk egy 8 perces beszélgetésbe terít. Most itt ez a napon belüli szakaszos böjtölés volt a fő témánk, amit meg akartunk beszélni, mennyi haszna van. Viszont most rohanunk tovább, mert itt van Schmidt Andi, híreket mond nektek, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.